Welcome to Thus Saith the Lord God,
the Hungarian radio program heard every Sunday morning from 11 a.m.
on this radio station,
WWDB 860 a.m.
Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Legtöbbször a Károli Bibliát használjuk, azonban időnként kiegészítjük más fordításokkal is a könnyebb, illetve behatóbb megérthetőség kedvéért. Ezen kívül igehirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk! Mai napon először az első Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagy tiszteletű Takács János igehirdetését. Ezt követően a 119. Zsoltár néhány versével imádkozunk, és Pál apostol Róma beliekhez írt leveléből olvasunk a 3. rész 10. versétől kezdve. Végül Ágoston Sándor, amit minden fiúnak, minden leánynak tudni kell, című írásának 7. részét hallgatjuk meg, és a 119. Zsoltár néhány versével imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán. Első Zsoltár Takács János fordításában.
Boldog ember, igazi férfi, aki nem járt az istentelenek tanácsa szerint, életmód folytatásában nem az elvetemült istentelenségtől indítatva vett irányt, aki nem rendezkedett be a bűnösök útján, vagyis nem a bűnözés szempontjából mérlegelte a dolgait, és nem ült be a csúfolódók székébe, nem vette be a csúfoló tanítást, hanem az Úrnak törvényében volt az ő akarata, arra szánta oda az akaratát, s abban lelte gyönyörűségét. s a jövőben is a legnagyobb gondossággal fog arra ügyelni éjjel-nappal. Olyan lesz ez, mint a vizek áramlása mellé ültetett fa, ahol a jó megoldás, a helyes kiút van, amely megadja majd az ő gyümölcsét a maga idejében. A levele nem hullik majd le, és mindezekben, amit csak csinál, igen jó előmenetele lesz, minden jól fog sikerülni, és nagyon boldog lesz. De nem így van az elvetemült istentelenek dolga. Semmiképpen nem ilyen, hanem olyan, mint amikor a szél a mindenféle hulladékot lesodorja a föld színéről. Éppen ezért nem állhatnak meg majd az istentelenek az ítéletben, sem pedig a bűnözők az igazak tanácsában, azoknak tanácsülésén. Mivel hogy ismeri az Úr az igazak útját, az istentelenek útja pedig teljesen tönkre megy, véglegesen elpusztul.
nagytiszteletű Takács János igehirdetése következik, alapige Lukács evangélium a 7. rész 1-től 17-ig.
Mikor pedig minden beszédét elvégezte a nép füle hallatára, bement Kapernaumba. Egy százados szolgája pedig, akit ura nagyon kedvelt, beteg volt és már haldoklott. Mikor pedig az hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit és kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok tehát odamentek Jézushoz, és igen kérték őt. Méltó, hogy ezt megted neki, mert szereti népünket, a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát elment velük. Mikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meg kell gyógyulnia az én szolgámnak. Mert én is felsőbbség alá vetett ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha egyiknek azt mondom, menj, elmegy, a másiknak jöjj, ide jön, és ha szolgámnak szólok, tedd meg ezt, megteszi. Mikor pedig Jézus ezeket hallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva ezt mondta az őt követő sokaságnak. Mondom nektek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségben találták. Nem sokkal azután történt, hogy egy Nain nevű városba ment, és vele mentek tanítványai, és nagy sokasság. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoztak ki, egy anyának egyetlen fiát, egy özvegyasszonyét, akit a városból nagy sokaság kísért. És mikor látta őt az úr, megesett a szíve rajta, és így szólt neki, ne sírj. És odalépve megérintette a koporsót, a halott vivők pedig megállottak. És szólt, ifjú, mondom neked, kelj fel. Ekkor a halott felült, és beszélni kezdett. És átadta őt az anyjának. És minnyájukat félelem fogta el, és dicsőítették az Istent. Nagy próféta támadt köztünk, és az Isten meglátogatta az ő népét. És elterjedt felőle ez a hír egész Júdeában, a környéken mindenütt.
Két héttel ezelőtt. És ennek a történetnek a folytatásában vagyunk mostan. Tulajdonképpen a poklosság egy velünk hozott baj, és nem pillanatok alatt gyógyul. Az Istennek nagy-nagy türelme van, hogy a pokolnak a fertőzését, amit a bensőnkben hordunk, az lassan-lassan kigyógyítja, helyrehozza. Említettük azt is, hogy belső poklosságról van szó, mert hiszen régen ezt így nevezték, egy elírás vagy elhangzás az, hogy bélpoklos. A belső embernek a bajáról van szó. Általában úgy gondoltuk, vagy úgy gondolná az ember, hogy amikor megadta a tanácsot, hogy induljatok el, mutassátok meg magatokat a papoknak, mikor odaérkeztek, addigra meggyógyultak. Úgy gondoljuk, vagy talán úgy érezzük, mintha ez egy automatikus cselekmény lenne. Csak el kell indulni, és menet közben a hit majd kigyógyítja. De ha belemélyedünk egy kicsit, hogy mit is fejez ki az az elindítás, az a bibliai szó megmondja minélkünk azt, hogy beleküldte őket a csendbe, ahol valakit követni fognak, és ez a valaki egy nagyon jó indulatú segítőkész egény, aki elvezeti őket a mennyei Jeruzsálemig. Ezt most még egyszer nem részletezzük úgy, mint két héttel ezelőtt. Csak azért ismételtük el, hogy el ne felejtsük, itt lépésről lépésre gyógyít az Isten. Na most, hogyha a csendet vizsgáljuk, hogy miféle csendről van szó, azt is megmondja nekünk az írásnak a szövege. Három kifejezése van az írásnak a csend fogalmára. A legelső a szélnek a lecsendesítése, a tengernek a csendje, amikor a vihart lecsendesíti. Ennek kell legelőször megtörténni. És akkor, amikor ez megtörtént, azután lehet majd tovább menni a csendnek a vonalán. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a hegyi beszédet az Úr befejezte, Máté 7. részében, már a következő fejezetben a legelső beteg, akivel találkozik a hegyi beszéd után, így olvasjuk, hogy mikor pedig lejött a hegyről, egy poklossal találkozik. És a poklosnak utána bemutatja a belső baját is, amikor a százados szolgáját gyógyítja, és ugyanebben a fejezetben aztán folytatódik azzal, hogy lecsendesíti a tenger. Így lehet lépésről lépésre követni a mesternek a gyógyító kezét. És figyelnünk kell mindig arra is, hogy milyen sorrendben következnek ezek az események. Mi általában külön-külön szoktuk említeni, hol ezt, hol azt a történetet is példázatot. Holott ez egy összefüggő egészet alkot. A poklosnak a gyógyítása az folyamatos, és pedig mondhatnánk azt, hogy lassú folyamat. Az indítása, a gyógyításnak az indító ereje az lép be azonnal, és lassan-lassan végezi el a maga munkáját. Ugye mi a viharnál arra gondolunk, hogy maga a látható óceán a tengervihar, most a belsőről van szó. Viharzik a sok haragtól, lármától, irigységtől, meg nem értéstől, nagyságtól, veszekedés, stb. Ezeket mind-mind el lehetne sorolni, ahogy az írás fel is sorolja. Ez egy nagy vihar tud csinálni. Ilyen viharban nem szólalhat meg az Isten. Na most, amikor már ezek a nagy viharok elmúltak, akkor még mindig belülről törnek föl aggodalmak, kétségek, kétségbeesések. Ezért következett mindjárt utána az a perikópa, hogy ne aggodalmaskodjatok. Merjetek hinni. És annak a megoldását mindjárt a legelső mondatában adta meg, amikor megmondta, hogy két úrnak nem lehet szolgálni. Ott, ahol az Istenben való hit belép, és meghatározó erővel lép be, ott lecsendesedik a belső, a lélek is. Nincsenek már nagy gondjai, hanem boldogan, nyugodtan tud élni és tud járni. Na most ennek a részleteszésébe se megyünk bele, csak arra figyeljünk fel, hogy itt, ezen a vonalon, itt belép azután a fiúság. Egy idézet a Galata 3-ból, mert minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt, a törvény alatt, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Tehát a legalsó lépcsője a hitnek, az ott kezdődik, hogy a hétköznapi életben nincsenek már aggodalmai, rámeri bízni az egész valóját mindenét a mennyei atyára, a vezérlő Istenre. Közben a menet megy tovább, követi azt a mester, azt a vezérlő segítő erőt, aki őt beleküldte és belehívta a csendbe. Most máma érkeztünk el a csendnek a harmadik lépcsőjéhez, ennek első látása csillan fel, mert az a bizonyos csend, ami a harmadik lépcső, az ott kezdődik, ahol a mennynek az illata bejön, ahol a mennynek a valósága mutatkozik meg. Ez kétszer fordul elő ez a szó a Szentírásban, egyszer a Jelenések könyvében, a 8. résznél, ezt se részletezzük most, hanem csak úgy rámutatunk, hogy a mennyben, amikor az Úr megszólal, megjelenik, lő nagy csendesség. Az Istennek az igéje akkor tud igazán megszólalni, amikor nagy csendesség van. Egyszer előfordul a Cselekedet 21-ben is, amikor nagy lármát csinál a nép, egy nagy tömeg felzúdulásában van, int nekik, hogy hallgassanak el, ott is azt olvassuk, és lőn nagy csendesség, itt tudott megszólalni az Istennek az igéje. Ez itt kezdődik tehát a földön, és beteljesedik a mennyben. A mennynek a csendje az itt is érinti az ember, itt is bele tud szólni a szívnek a mélyébe. Na most arra kell figyelnünk, hogy ez a csend, ez nem azonos és nem hasonló sem a halál némaságához. Mert az a csend, amit az Isten és amiben az Isten munkálkodik, az az életnek a ritmusában van, ott tevékenység van, ott sok-sok feladata adódik az embernek. A mai igében érkeztünk el oda, hogy itt, amikor a harmadik lépést kell megtenni, itt már a halálból életbe, mert eredetileg mi az életből mentünk a halálba, és most az a feladatunk, hogy a halálból az életbe, és pedig az örök életbe tudjunk bele jutni. Megtévesztő lehet nekünk mondjuk a külső kép, de hát a külső kép az csak meg akar valamit értetni. Meg akarja velünk értetni azt, hogy ebben az ügyben, az élet és a halálnak a kérdésében saját egyéni döntésünk van, ránk van bízva, hogy én melyik ügy mellett döntök. Többször előfordul a mózesi könyvekben, egy másik is, az 5. könyv 3. részéből a 19-es verset, ezt mindannyian kívülről tudjuk. Lásd meg ennek! Hát én elégbe adtam az életet és a halált. Elégbe adtam a jót és a gonoszt, a világosságot és a sötétséget. Választ azért az életet, ez egy tanács, nem kényszerít rá, tanácsolja, hogy választ azért az életet. Na most ez a választás, ez nem úgy történik, ahogy nem tudom, a boltba vásárol valaki, elébe adnak kettőt, hogy nem amelyiket veszi meg, hát ezt vagy azt megveszi. Ez nem egy ilyenfajta választás, hanem ez egy olyan döntés, hogy magamat teljesen odaadom-e, ráadom-e az Istennek a kezére, tudom-e teljesen megérteni és magamévá tenni, hogy az életnek a büntető erejét kínálja, amely mozgásba, cselekvésbe visz be enged. És itt, ennél a pontnál az Isten bennünket figyelmeztet, hogy nem olyan nehéz választani nekünk élet és halál között, mert a halálban már benne vagyunk. Az első jánosi levél arra mutat rá, hogy lehet innen menni az életre, de ha nem mozdul, akkor a halálban marad. Ez a kifejezés, hogy marad, ez azt mutatja, hogy már benne vagyunk. Ennek a jeleit ismerjük, ahogy a Róma 8-ban föltünteti, hogy a megromlott emberi természet, a húsnak a törekvése az halál, az állandóan afele tör, de az Istennek a szelleme, a szellem pedig törekszik az élet felé és az életre. No, már most, ha egy tanácsot el akarunk tőle fogadni, akkor meg kell előbb értenünk, hogy hogyan és milyen módon lép be ez az aktivitás, mert így szépen tanácsoljuk, hogy válaszd azért az életet, és aztán úgy gondoljuk, hogy itten csak egy kicsit át kell vázolni. Tehát úgy nem lehet, hogy a halottakat megtanítják majd helyesen és jól cselekedni. Hiába van neki úgynevezett biológiai élő teste, és azt most majd betanítjuk ezt a testet, hogy majd hát járjon az Istennek az akaratába. Talán kezdő lépésnek ez jó, de aztán hamarosan rájön, hogy valami belső erő nekem így hiányzik. És akkor tanít meg az Isten arra, hogy neked először is életre van szükséged. És a múlt vasárnap azzal fejeződött az oltári igény, ha már van életerő benned, ha már az élet lüktet, akkor a továbbiakban ne legyetek üres dicsőség kívánunk, egymás ingerlők, egymásra irigykedők. Mert ha föllép bennünk az az üres dicsőség kívánás, akkor menthetetlenül abban egy örök civakodás és egy örök irigykedés lesz. Mert még nem láttunk két lelki munkást, aki igazán tudott volna együtt munkálkodni, egyé lenni, hogy ne lépett volna föl a féltékenység. Na, ennek a részleteit mindenki megtapasztalta, vagy megtapasztalhatja már. Tehát nagyon vigyázni arra a saját életemben, hogy bármilyen féltékenység, irigykedés, üres dicsőség kívánnak ne jöjjön be, mert ennek hold biztos, hogy rossz vége lesz, és pedig az lesz a rossz vége, hogy belehal. A hív dicsőség kívánásnak és erre a versenyésre való berendezkedésnek a vége a halál. És akkor most az a kérdés, hát az élet hol kezdődik? Ha elolvasjuk a Róma 6-ot, a Róma 6-nak az elején mindjárt azt találjuk, hogy az Isten az ő fiát feltámasztotta az ő dicsősége által. Figyeljük jól, meg nem fogunk ráfizetni, ha háromszor elolvasjuk a Róma 6-ot. Az Istennek a dicsősége, ahová bemegy, az feltámasztja a halottakat. Na most, ha ezt megértjük, akkor talán valamit megértünk abból is, hogy régebben, én tudom, hogy most az új képeknél így van, valamikor úgy láttuk az úgynevezett szent képeket, hogy ha Jézust ábrázolták, vagy ha Máriát, vagy valaki más a családjából, akkor ugye a feje körül fényes sugarak voltak, úgy mondták, hogy glória van a feje körül. A glória azt jelenti, hogy dicsőség. Ezzel azt akarták ábrázolni, hogy az Isten dicsősége körül azt sugározza be, és az Isten dicsősége életet feltámasztó erőt sugározza. Mert most már az a kérdés, hogy ez a kisugárzó erő, az Istennek a dicsősége, ez milyen módon és hogyan jut el az embernek a szívébe. Hát nem lehetetlen dologról van szó, mi magunk is ezt ismerjük, és tudjuk, hogy az Istennek az ereje és az Istennek a dicsősége igének a hallása által érkezik bele az emberbe. És itt vehetjük észre most azt, hogy itt a mennek a dicsősége, azt sugárzik be. Kívülről tudjuk, hogy bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most vagyunk, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját. És akik az Isten fiának a hangját hallják, aki hisz annak, aki engem elbocsátott, annak így élete van, örök élete van, és az nem megy a halálba, mert már átment a halálból az életbe. Hát ez az a bizonyos ifjú, akivel az Úr találkozik, akit megszólít, ez a bizonyos elveszett fiú. És a hit az hallásból van, a hallás az Istennek az igéje által. Ezen a héten hallottam először arról, és győződtem meg arról, hogy az igének a vezetéke, ami a mennyből jön, az itt is felismerhető a Földön, mert a mennyben a 24 vén van, és a 24 ezreseknek az élet árja, az igén keresztül az árad ki ide ebbe a világba. Most mit ennek a bizonyítéka? Ezt hallottam meg most, ezen az elmúlt héten életben először, hogy a belső fülünket, tehát az, ami így a fülnél nem látható, 24 ezer idegszál vezeték van, amelyik a hallást vezérli. Tehát a mennyei hangoknak a felvételére alkalmas. 24 ezer vezetéke van, és minden egyes idegszálnak vezetéknek külön-külön funkciója van. Erre alkalmasak vagyunk, meg tudjuk hallani, be tudjuk venni, és aki meghallja, az él. Figyeljük most meg, hogy itt a Naini esetben mi történt. Nem Naini városáról van szó, a Naini kapuról van szó. Jézus nem benne a városba találkozik az ifjúval, hanem a Naini kapuban. Nain azt jelenti, hogy kedves, kellemes. Nagyon kedves, nagyon kellemes kapu, nagyon kellemes igehirdetés van Nainban. Csak egy a baja, hogy nincsen benne az Istennek a hangja. Benne van egy nagyon jó szónoknak, egy kiváló szónoknak, egy nagyon meleg szívű embernek a kedves beszéde, és nem rezdül benne az Isten fiának a hangja. Ez csak a végső pusztulás felé kifele visz. Nainból kifele ment a menet, a kívülvalók irányába, akik kívül maradnak az Isten világán és az Isten országán. Erre olvashatunk a Jelenések könyvében, hogy kik maradnak kívül. Azok maradnak kívül, akiket a Mester nem tudott megszólítani, akiket nem tudott feltámasztani. Akik a halálban maradtak, végleg mentek a halál felé. Hát verjük már egyszer ki a fejünkből, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy nekünk nagyon szépeket mondjanak, aztán összehasonlítjuk, hogy a Péter bácsi az ilyet mondott, a Jóska bácsi meg amolyat, és akik összehasonlítjuk, hát ez is jó, az is jó. Végre egyszer nyíljon meg a 24 ezeres sűrű, hogy meg tudjuk különböztetni, amikor az Isten fiának a hangja szól nekem. Ezt már sokan megtapasztalták, és sokan meghallották, és ismerik, csak nem hallgattak rá. Mert a jobb könyve megmondja nekünk, hogy szól az Isten egyszer, kétszer, de nem hallgatnak rá. Az nem igaz, hogy emberek állandóan hallják az Isten fiának a hangját, és nem hajlandók bevenni. Miért nem hajlandók bevenni? Mert nem hajlandó lecsendesedni. Mondjuk csak a 46-os Zsoltárnak a végés mondja, hogy csendesedjetek. Számtalanszor figyelmeztet, menjetek be a csendbe. Nem megyek, azért sem, mert az én igazamat védem, és én abból nem engedek. Nekem hagyjanak békét, én nem megyek bele ebbe a csendbe. Hát ezt a vitát nem lehet a végletekig folytatni, mert egyszer végképp nem akarok lecsendesedni, és végképp nem akarok lecsillapodni a saját beképzelt nagyságomból, az üres dicsőségemből, az üres igazságvédelmemből, akkor mehet az én menetem tovább a Naini kapun kifelé, ott, ahol a kívülvalók vannak. Nem egy kis ügyről van itt szó. Nehogy azt mondjuk, hogy olyan könnyű megállítani egy ilyen menetet, ahol a halott benne van. nem hagyja magát megállítani. Én azért is megmaradok a saját igazságom mellett, mert nekem igazam van, és nekem ne beszéljenek de semmit. Amíg én nem fogok győzni, addig én nem fogom leadni magam. Az Isten megállít, és megérint. És nem igaz, hogy nem érintette meg X-nek, Y-nak, meg a harmadiknak a szívét. Nem igaz. Megérintette, tudja, tisztában van vele mindegyikünk. Miért nem halljuk akkor tovább a szavát? Mert amikor megállít, és amikor megérintett, akkor átpasszoljuk másnak a hangot, és én magam számára nem hallom. Hát fordítsuk most oda, fordítsuk magunk felé a hangját, mit mond? Néked mondom személy szerint, hogy kelj fel, hogy támadj fel, hogy állj talpra, néked, és a meghold felünk. Egyelőre csak annyit vár az Isten tőlünk, hogy ne tagadjam le azt a sok érintést, amit már kaptam, ne hazudjak magamnak, hogy én ezt jobban tudom, nekem nem esélye nincs senki. Hajtsam meg egyszer a fejem az Isten előtt. Mert azt olvastuk az oltár igébe, annak okáért meghajtom a térdeimet az én Isten előtt. A fejemet is, a térdemet is. És ne folytassam tovább a maszlagjaimmal, a vallásos frázisaimmal, meg ezekkel a különféle üres dicsőségkeresésekkel, hanem engedjen meg, hogy egyszer belezúduljon, beleáradjon, ahogy a ma reggel igénybe olvastuk, hogy áramlik bele az élő vizeknek az áramlata. Ifjú, neked mondom, kelj fel, halljad meg, aztán tegyél félre minden eddigi tanulságot, meg beképzelséget. Meg akarom hallani, igen, hogy beszéljen nekem, hogy beszéljen velem, és én nekem mondja azt személy szerint, hogy néked mondom, kelj fel. Ennél jobb tanácsot nem adhatott volna nekünk az Isten, mint amikor azt mondja, hogy álljak talpra, és válasszam az életet. Nem muszáj, nem vagyok köteles, de olyan meleg szívvel tanácsolja, és olyan melegen szól hozzám, hogy nem mondhatok más, csak azt, hogy igen, vágyom haza, felkelek, és megyek. Amen.
119. Zsoltár 137-től 144-ig Takács János fordításában.
Igazságos vagy, Uram, igazságot és méltányosságot gyakorolsz, a jóságot szereted, határozottan egyenes a te ítéleted. A te bizonyságaid, megbizonyításaid, igazságosságot és valódiságnak rendkívüli megbízható megnyilvánulását hozták létre, a képmutatás nélküli valódiságot munkálták ki. A te házad iránt féltő szeretet, buzgó vágyakozás szinte emészt engem, mert az én ellenségeim megfeledkeztek a te igédről, tanításodról, tanácsaidról. Tűzben megtisztított, lángoló tűzzel telített a te beszédet, és a te szolgád megszerette azt. Az ifjabbik fiú vagyok én, aki meggondolatlanul önmagát tönkretette, de a te alaptörvényedet nem felejtettem el. A te igazságosságod örökérvényű, és a te törvényed valóság. Nyomorúság és szorongatottság lepett meg engem, de a te rendeléseid pontos védelmet jelentettek számomra. A te megbizonyításod örökérvényű igazságosság. Tégy értelmessé engem, adj nékem helyes belátást, jó felfogást, hogy így megelevenedjek, életet nyerjek.
Most Pál apostol rómabeliekhez írt leveléből olvasunk, a harmadik rész 10. versétől kezdve.
Amint megvan írva, nincs igaz egyetlen egy sem. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, együttesen haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot mondanak, áspis kígyó mérge van ajkuk alatt, szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten előtt kárhozatra méltó legyen. Ezért a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete csak a törvény által van. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták, mégpedig Istennek igazsága a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazok számára, akik hisznek. Mert nincs különbség, mert minnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége hiányában, de megigazulnak ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által, akit az Isten engesztelő áldozatul rendelt hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát, az előbb elkövetett bűnök az Isten hosszú tűrésének idején büntetlenek maradtak, hogy így megbizonyítsa az ő igazságát a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban. Hol van tehát a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt valljuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Vajon Isten csak a zsidókéje, vagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mivel egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hitáltal. Hiába valóvá tesszük-e tehát a törvényt a hitáltal? Semmiképpen. Sőt, inkább megerősítjük a törvényt.
Mit mondunk tehát? Nyert valamit Ábrahám, ami atyánk test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekednie, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez számítatott be neki igazságul. Annak pedig, aki megszolgál érte, a jutalmat tartozásként számítják be, nem kegyelemből. Ellenben, aki nem szolgál meg érte, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak hite számítatik be igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten cselekedetek nélkül számít be igazságot. Boldogok, akiknek gonoszságaik megbocsáttattak, és bűneik elfedeztettek. Boldog ember az, akinek az Úr nem számít be bűnt. Vajon ez a boldog mondás csak a körülmetéltnek szól-e, vagy a körülmetéletlennek is? Mert azt mondjuk, Ábrahámnak a hit számítatott be igazságul. Hogyan számítatott be tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is beszámítassék az igazság, és hogy atya legyen a zsidóknak is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak, Ábrahámnak az ő körülmetéletlenségében tanúsított hite nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy örökölni fogja a világot, hanem hitének igazsága által. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, akkor semmivé lett a hit, és hiába valóvá az ígéret. Mert a törvény haragot szül, ahol ellenben nincs törvény, ott törvényszegés sincs. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy szilárd legyen az ígéret minden magnak, nem csupán a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki minnyájunknak atya, amint megvan írva. Sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hit, és aki a holtakat megeleveníti, és a nem lévőket létrehívja. Ábrahám pedig reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, aszerint, amint megmondatott, ilyen sok lesz a te magod. És hitében, meg nem gyengülve, nem gondolt az ő már elhalt testére, bármint egy 100 esztendős volt, sem Sára elhalt méhére, az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenül, hanem még erősödött a hitben, dicsőséget adott az Istennek, mert teljesen meggyőződött arról, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ezért is számítatott be neki igazságul. De nem csak ő érette iratott meg, hogy igazságul számítatott be neki, hanem érettünk is, akiknek majd beszámítatik, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halottak közül. Őt az Isten halálra adta a bűneinkért, és feltámasztotta a megigazulásunkért. Megigazulunk tehát hitből, és békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Általa a hitben menetelünk is van ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekedünk, hanem háborúságainkkal is, mivel tudjuk, hogy a háborúság álhatatosságot szül, az álhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kiárat szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben meghalt az istentelenekért. Bizonyára igaz emberért is alig hal meg valaki, bár a jó emberért talán még megmerne halni valaki. Isten pedig irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt érettünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megmentetünk a harag ellen ő általa, mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által, miután megbékéltettünk vele. Sőt, nem csak, hanem dicsekszünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést kaptuk. Azért, amint egy ember által jött be a világba a bűn által pedig a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett. Volt a világban bűn a törvény előtt is, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincs törvény. De a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki amaz eljövendőnek kiábrázolása volt. De amit Isten nekünk kegyelméből ajándékozott, nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha amaz egynek bűnesete által sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka az egy embernek, Jézus Krisztusnak kegyelméből sokkal bőségesebben árad ki sokakra. És az ajándék sem hasonlít amaz egy bűnének következményéhez, mert az ítélet egyből lett kárhoztató ítéletté, a kegyelmi ajándék pedig sok bűnből lett igaznak nyilvánítássá. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál, amaz egy által, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Bizonyára azért, amint egynek bűnesete minden emberre kihatott a kárhoztató ítéletben, úgy egynek igazsága minden emberre elhatott az élet megigazulásában. Mert amint egy ember engedetlensége által sokan a bűnösök sorába kerültek, úgy egynek engedelmessége által sokan az igazak sorába kerültek. Közben pedig bejött a törvény, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedett a bűn, ott a kegyelem sokkal bőségesebben áradt el, hogy amint uralkodott a bűn a halálban, úgy a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élhetnénk még abban? Vajon nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusra, az ő halálára keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen az Atya az ő dicsősége által feltámasztotta Krisztust a halottak közül, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az övéhez hasonló halálban ő belé oltattunk, és vele egyé lettünk, akkor az övéhez hasonló feltámadásban is azok leszünk. Tudjuk pedig, hogy a mi óemberünk vele együtt megfeszítetett, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. mert aki meghalt, megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus, akit Isten feltámasztott a halottak közül, többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Mert hogy meghalt, egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, hogy pedig él, az Istennek él. Így ítéljetek ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de a mi Urunk Krisztus Jézusban az Istennek éltek. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek kívánságainak. Se ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiül a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitokat adjátok az igazság fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn nem fog uralkodni ti rajtatok, mivel nem törvény alatt vagytok, hanem kegyelem alatt. Mi következik tehát ebből? Vétkezzünk-e, mivel nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk? Semmiképpen. Vajon nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tanítás ama formájának, amelyre az Isten elvezetett titeket. Miután pedig megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok testetek erőtlensége miatt. Amint ugyanis odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és törvénytelenségnek szolgákul a törvénytelenségre, úgy most adjátok oda tagjaitokat szolgákul a szent életre az igazságnak. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsöt termett tehát akkor ez nektek? Olyat, amit most szégyeltek, mert azoknak a vége halál. Most ellenben, miután megszabadultatok a bűntől, és az Istennek szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a szent életre, amelynek a vége örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Hungarian program will be right back after station identification. You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
segítségért kiáltottam hozzá teljes szívemből. Hallgass meg hát engem, Uram! Igyekezem megismerni a te alaptörvényedet, igazságaidat, nyomozódom azok után. Segítségért kiáltottam hozzád, szabadítsál meg, mentsél meg engem, és akkor én megőrzöm a te rendeléseidet, gondosan figyelek majd a te jeleidre. Megvolt az előérzetem a láthatatlan dolgokban, megéreztem a bekövetkezendőket, s azért segítségért kiáltottam hozzád, s egyedül a te igédben bizakodtam, a te szavaidban reménykedtem. Ráéreztek az én szemeim a mának az előzményeire, megláttam a földi lét előtti az eleve történteket, hogy elmélyedhessek a te igédben, hogy azt gondosan magamévá tehessem. Halld meg az én hangomat, Uram, a te irgalmasságod szerint éltessél engem a te ítéleted szerint. Igen közel értek hozzám, akik törvénytelenséggel üldöztek engem, s a te törvényedtől nagyon eltávolodtak, messzire elsodortattak. Te pedig közel vagy, Uram, és minden te rendelkezésed színtiszta valóság. Régtől fogva ismerem a bizonyságaidat, a hirdetett igét, a te jeleidet, mert te örökké való alapot vetettél azoknak, mindörökre megállnak, annyira megalapoztad azokat.
Ágoston Sándor, amit minden fiúnak, minden leánynak tudni kell című írásának 7. része következik.
Az 5. kérés. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. A sátán 2 fegyvert kovácsolt magának. Az állítás kardját, mint támadó fegyvert, és a tagadás pajzsát, mint védelmi fegyvert. Az Isten is felfegyverezte az övéit, nem állanak fegyvertelenül a sátánnal és az ő angyalaival szemben. Istentől készített fegyverzettel látta el őket, kezükbe adván a legkiválóbb szellemi fegyverzetet, a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, és a szellemnek kardját, ami az Isten igéje. Sőt, ezeken felül még adta a szellemi fegyverzet teljessé és tökéletessé tételére az igazságot, ágyékvédő övedzőül, az igazságosságot mellvédő páncélképpen, a békességnek evangéliumát lábvédő páncélzatul, és az üdvösség sisakját fővédő sisakként. Efézus 6:11-18. Amint látjuk, Isten alaposan felvértezte az ő harcos vitézeit, és így nem lepődhetünk meg rajta, ha a sátán, mikor szorul a kapca, kardjával védekezik is, pajzsával ütéseket mérve támad is, és így hadakozik. Elkeseredetten harcol, amin nem csodálkozhatunk, mert ő azt hiszi, hogy az életéért harcol, nem hiszi, hogy ő már megítéltetett, az ítélet kimondatott felette, halál. A sátán kardja kétélű, állítja, hogy ő a világosság angyala, és állítja, hogy ő legyőzhetetlen. Ki állhatna neki ellene? 2 Korintus 11:14 és Jelenések 13:4. Pajzsának is két oldala van. Letagadja az Istent a mennyből, emberimádatra buzdít, és letagadja önmagát, és vele a vétketés bűnt. Jelenések könyve 12:9 és 17, és Róma 1:18-32. Hiába mormolja ajkunk az ötödik kérés szavait, ha még cimborálunk a sátánnal, aki a hazugság atya, János 8:44, és engedjük magunkat tőle elhitetni, hogy talán nem is vagyunk mi olyan bűnösök, mint ahogyan a Biblia ijeszget bennünket. Mondjuk ugyan az ötödik kérést, mint betanított papagájok, de nem hiszünk vétkes voltunkban. Vagy csak szájjal, testben, vagy esetleg felajzott lelki feszültségben, lélekben, de nem szellemben és igazságban imádkozunk a leggyakoribb esetben. De nem is használ az így semmit. Amit Istentől kérünk, azt kérjük hittel, mit sem kételkedve. Ne is remélje a hitetlenkedő és kételkedő, hogy kap valamit az Úrtól. Jakab 1:6-7. Elsősorban is hinnem kell, hogy van vétkem, hogy Isten előtt bűnös és büntetésre méltó vagyok. Bizonsága ennek, hogy uralkodik rajtam a bűn zsoldja, a halál. Idézet, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. 1 János 1:8. Nincsen ugyanis ember, aki ne vétkeznék. 1 Királyok 8:46. Egyedül Jézusban nem találtatott bűn. Olvassuk csak el a Róma 3:10-18-ig terjedő verseit, majd kiábrándít bennünket a nagy önbecsülésből, ha hiszünk az igének. Ne higgyünk a sátán bűnkozmetikájának sem, mikor a pajzsával akar fejbevágni bennünket, hogy elkábultan aztán leszúrhasson. Ilyen bűnkozmetika, mikor ugyanazt a bűnt a szánk íze szerint különböző nevekkel elkendőzi. A 7. parancsolat, a ne lopj, elég rövid és tömör. Nézzük, hogy kendőzi el ezt a sátán. A kisgyermek csak csen, a diák elvesz valamit, vagy talál. Az egyszerű ember lop, a jobb családból való eltulajdonít. A magas állású sikkaszt, az egész magas polcon ülő csak ügyesen panamázik. Ugye milyen ügyes? És milyen nyugodt lélekkel morzsolgatja a templomban esetleg főhelyen ülő ügyes panamista az úri ima kéréseit. egyáltalán nem tartja véteknek ügyes gazdasági tevékenységét. Az csak nem bűn, hogy ő ügyes. A másik nagy akadálya annak, hogy ima legyen ajkunkon az ötödik kérés, hogy nem hiszünk a megbocsátás szükségességében. Pedig az Úr Jézus Krisztus olyan fontosnak tartja ezt a feltételt, hogy közvetlenül az úri ima után, szinte szorosan hozzá csatolva az ámenhez, ezt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Máté 6.14-15. Ebben válik igenné és ámenné a számunkra az úri ima. Ez jelenti számunkra Krisztust, a megváltást, az örök életet, az üdvösséget. Ne feledjük el, hogy a mi szószólónk az atyánál az igaz Jézus Krisztus, és ő az engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. De nem csak a miéinkért, hanem az egész világéért is. 1 János 2.2. Nem pályaudvari csokoládé automata az Isten szeretete, hogy fent bedobok egy betanult ima szólamot, lent meg kiesik a bűnbocsánat. Az Isten igazságossága nem ismer ilyen bárdúságot. A sátán ezt csak bárdú emberekkel hitetheti el. Az Isten igazságossága a bűnökért váltságot követel. Idézet, vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Azért jött a fiú, hogy ő adja az ő életét váltságul sokakért. A mi bűneinket maga vitte fel testében a fára. A mi váltságunk, azaz bűneinknek bocsánata az ő vére által van. Zsidókhoz írt levél 9.22, Márk 10.45, 1 Péter 2.24, Kolosszé levél 1.14. Nem eldarált varázsigékért, hanem Krisztus drága véréért bocsáttatnak meg a mi vétkeink, ha hiszünk ő benne, és az ő vérének bűntörlő erejében. Ha hittel kérjük, tehát szellemben és igazságban bűneinknek bocsánatát, és ha hittel engedelmeskedünk a mi megváltónk szavának, és szívből megbocsátunk mi is, akár 70-szer, 7-szer is. Ez van a Máté evangélium 18.21-35 verseiben.
119. Zsoltár 153-tól 160-ig Takács János fordításában.
Lásd meg, Uram, az én nyomorúságos, erőtlen, levert állapotomat, megromlott mi voltomat, és légy irgalmas nékem, mivel hogy a te törvényedről végső sorban nem feledkeztem meg. Fereld re peremet, hajtsd végre ítéletemet, de váltsál meg engem, mentsél meg engemet a váltságdíj megfizetésével, s a te ígéd által eleveníts meg engem. A bűnösöktől, gonosztevőktől távol van a szabadítás, a megtartás, mivel hogy nem keresték a te alaptörvényeidet, nem kutatták és nem igyekeztek megismerni a te igazságosságodat. Nagy a te könyörületed, Uram! A te ítéleteid szerint, a te törvényes rended szerint elevenítsél meg engem. Sokan vannak, akik üldöznek, támadnak és szorongatnak engem, de a te útmutatásaidról, a te igétől mégsem hajoltam el. Láttam a szövetség megszegőit, akik képtelenek egybeszerkeztetni, és emiatt én sokat emésztettem magam, mivel hogy azok nem ügyeltek a te beszédeidre, s a maguk számára nem vették komolyan. Lásd meg hát, hogy én a te rendeléseidet, tanácsaidat nagyra becsültem, megszerettem, számomra azok igen megnyugtatóak, Uram. A te irgalmasságod szerint elevenítsél meg engem. A te ígérnek kiinduló pontja, indítéka, kezdete és vége a valóság, a valódiság, s a te igazságosságodnak minden ítélete, határozata mindörökké megáll.
Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából, Pál apostol rómabeliekhez írt leveléből olvastunk a harmadik rész 10. versétől kezdve, valamint az első Zsoltárral és a 119. Zsoltárral imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk, az interneten az adások bármikor meghallgathatók a hungarianprogram.com weboldalon. Visszajelzéseket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk, e-mail címünk info@hungarianprogram.com, tehát info@hungarianprogram.com. Viszont hallásra!
Isten velünk viszont tartásra, forró útjaink kegyessen, őket élelőlezessen, Isten velünk viszont tartásra. Hogyha itt a nem is, ott az égi hónba fenn, Jézus út kevenél, Isten velünk viszontlátásra. Isten velünk viszontlátásra, légyen ölünk és vezérünk, harcainkban küzdjön értünk, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha hívjük, rám nem is, ott az égi hónba fenn, Jézus úr, kevenél, Isten velünk viszontlátásra. Isten velünk viszontlátásra, hogyha elendulja kincsünk, ölve légy csak rátekintsünk, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, rád nem is, ott az égi hónba fenn, Jézus úr, kevenél, Isten velünk viszontlátásra. Isten velünk viszontlátásra, üdvözlőbe tart szerelme, nem hagy el sosem kegyelme, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, rám nem is, ott az én, oh,